füles bagolyolvasó. Edgar Allan Poe, egy hordó amontilladó. Tűrtem, ameddig lehetett, Fortunato ezernyi sértését, de mikor végre inzultusig merészkedett, bosszút fogadtam. Mindazonáltal ti, kik jól ismeritek lelkem természetét, nem fogjátok feltételezni, hogy egyetlen fenyegetést kiszalasztottam volna hajkamon. Előbb-utóbb eléri bosszúm. Ez véglegesen eldöntött dolog volt. De az az eltökéltség, ahogyan a bosszúállásra szántam magam, eleve kizárta, hogy kockáztassak. Büntetnem kell, de büntetlenül kell büntetnem. A bántalom nincs megtorolva, ha megtorlás éri utol a megtorlót. És éppen úgy nincsen megtorolva, ha a bosszuló elmulasztja, hogy bosszuló mi voltát éreztesse azzal, aki megbántotta. Meg kell értenetek, hogy sem szóval, sem tettel nem adtam okot Fortunatónak, hogy jó szándékom felől kételkedjék. Azon túl is, mint szokásom volt, arcába mosolyogtam, és nem vette észre, hogy most feláldozásának gondolatára mosolygok. Volt egy gyenge pontja ennek a Fortunatónak, bár más tekintetben olyan ember volt, akit tisztelni, sőt félni kellett. Nagyra volt borokban való műértésével. Kevés olaszban van meg az igazi virtuóz szellem. Lelkesedésüket többnyire idő és alkalom szerint töltik fel, hogy becsapják az angol és osztrák milliomosokat. Festésben és a drága kövek tudományában Fortunato, mint honfitársai, csupán szédelgő volt, de a régi borok dolgában őszinte. Ebben a tekintetben én sem különböztem lényegesen tőle. Magam is jól ismertem az itáliai bortermelést, s bőségesen vásároltam, amikor tehettem. Alkonyat felé volt, a farsangi évad legbolondabb tombolásának egy estéjén, mikor barátommal találkoztam. Túlzott melegséggel szólított meg, mert sokat ivott. Bohóc jelmezben volt. Testhez álló, tarkasávos ruhát vett fel, fején ott ült a hegyes csörgő sipka. Annyira örültem, hogy láthatom, azt hittem, örökké fogom a kezét szorongatni. Így szóltam hozzá. Drága Fortunatóm, jó, hogy találkozunk. Milyen különösen jó színben vagy ma. Én azonban kaptam egy hordó állítólagos amontilladót, s kételyeim vannak. Hogyan? Szólt ő. Amontilladót? Egy hordóval? Lehetetlen, és farsang közepén, kételyeim vannak. Feleltem. S elég bolond voltam kifizetni a teljes amontilladó árat, mielőtt téged megkérdeztelek volna a dologról. Nem találtalak sehol, s féltem, hogy elszalasztom az üzletet. Amontilladó, kételyeim vannak, amontilladó, és meg kell magamat nyugtatnom. Amontilladó, minthogy te el vagy foglalva, már indulok is Luchresihez. Ha valakiben van kritikus ösztön, ő az, ő megmondja nekem, Luchresi nem tudja megkülönböztetni az amontilladót a Sherrytől. S mégis azt mondják némely bolondok, hogy az ő ízlése vetekszik a tieddel. Gyere, menjünk. Hova? A pincédbe. Nem, barátom. Nem akarok visszaélni jóságoddal. Látom, találkád van, Luchresi. Nincs találkám. Gyere. Nem, barátom. Nem a találka, hanem a súlyos nátha, amivel látom, meg, vagy verve. A pince elviselhetetlenül nyirkos. Rétegekben lepi a salétrom. No, csak menjünk azért. A nátha az semmi. Amontilladó. Téged becsaptak, és, ami Luchresit illeti, ő meg nem különbözteti a Sherryt az amontilladótól. Így szólva, Fortunato hatalmába kerítette karomat, s felcsapva egy fekete sejem állarcot, s szorosan magam köré vonva egy dominót, hagytam, hogy hadd vonszoljon palazzóm felé. A cselédség nem volt otthon. Megszögdöstek, mulatni a vígnap tiszteletére. Azt mondtam nekik, hogy nem jövök vissza reggelig, s kifejezett parancsot adtam, hogy ne mozduljanak el hazulról. Ez a parancs, jól tudtam, elég lesz, hogy biztosan eltűnjenek egytől egyig, mihelyt hátat fordítok. Kiemeltem két fáklyát tartójából, s az egyiket Fortunatónak adva, végigbókoltam őt több szobán a bolthajtásig, mely a pincékbe vezetett. Leereszkedtem a hosszú és kanyargós lépcsőn, figyelmeztetve őt, hogy óvatosan jöjjön utánam. Végre a lépcső aljához értünk, s ott álltunk együtt a Montresorok katakombáinak nyilkos talaján. Barátom járása ingatag volt, és sipkájának csörgői csilingeltek minden lépésnél. A hordó, kérdezte, még messzebb van, feleltem, de figyeld meg a fehér hálózatot, ami ezekről a barlangfalakról levillog. Felém fordult, és szemembe nézett két hályogos gömbbel, melyekből a mámornyálkája szivárgott. Salétrom, kérdezte végtére, salétrom, feleltem, mióta van már rajtad a köhögés? Uff. Szegény barátom képtelen volt válaszolni néhány percen át. Semmi az egész, mondta végre. Gyere, mondtam határozott hangon, visszamegyünk. Az egészség drága, gazdag vagy, tisztelnek, bámulnak, szeretnek. Boldog vagy, mint én voltam valamikor. Olyan ember vagy, akinek hiányát megéreznék. Én nem számítok, visszamegyünk. Beteg leszel, és én nem lehetek felelős. Azon kívül, itt van Luchresi. Elég, mondta, a köhögés semmi. Az nem öl meg. Nem halok bele egy kis köhögésbe. Igaz, igaz. Feleltem, és igazán nem szándékom, hogy szükségtelenül megijesszelek, de élned kell az illő óvatossággal. Egy kortyebből a medocból jó védelmünk lesz a nyilkosság ellen. Kihúztam egy palackot földön heverő társainak hosszú sorából, s leütöttem a nyakát. Így áll, mondtam, feléje kínálván a bort. Kancsal vigyorral emelte ajkához. Szünetet tartott, és kedélyesen bólintott felém, mi alatt csörgői megcsörrentek. Ürítem boromat, mondotta, erre az eltemetett sokaságra, amelyit pihen körülöttünk. És én a te hosszú életedre. Megint karon ragadott, s tovább mentünk. Ez a pince, mondta, nagy kiterjedésű. A Montresor família, feleltem, nagy és kiterjedt család volt. Nem emlékszem a címeretekre. Nagy aranyemberláb, az úrmezőben. A láb egy csúszó kígyót tapos, melynek fogai sarkába mélyednek. És a motto, nem ome impunel a cessit. Kitűnő, mondta rá, a bor csillogott szemében, s a csörgők csörögtek. Az én fantáziám is fölhevült a medosztól. Halmozott csontok hosszú falai közt, melyek akós és hektós hordókkal váltakoztak, katakombáink legbensőbb mélyéig hatoltunk. Megint megálltam, s ezúttal bátorságot vettem karom fogni Fortunatót a könyöke fölött. A salétrom, mondtam, látod, egyre több lesz, mint a moha, úgy csügg a volt hajtásról. Most a folyómedre alatt vagyunk, a nyirok csöpjei szivárognak a csontok között. Gyere, menjünk vissza, míg nem késő, a köhögésed, a semmi, mondta, gyerünk tovább. De előbb még egy kortyot a medocból. Föltörtem és kezébe adtam egy flaska, de Gérveot. Egy lélegzetre kiürítette, szeme vad tűzben lobogott. Nevetett, soly gesztussal dobta a levegőbe a palackot, melyet nem értettem. Meglepve néztem rá, ő ismételte a mozdulatot. Groteszk volt. Nem érted? Kérdezte. Nem én, válaszoltam. Tehát nem tartozol a testvérek közé. Hogy? Nem, vagy kőműves. De igen, mondtam, de igen. Te? Lehetetlen, kőműves vagy. Kőműves, feleltem. Jelet mutass, mondta. Jelet mutass. Itt a jel, válaszoltam, előhúzván dominómredői közül egy vakoló kanalat. Tréfálsz, kiáltott, pár lépést hátrálva. De menjünk az Amontilladóhoz. Legyen, szóltam, visszadugva a szerszámot köpenyem alá, s megint karom nyújtva. Teljes súlyával rátámaszkodott. Folytattuk utunkat, keresve az Amontilladót. Átmentünk egy sor alacsony ívbolton, s lépcsőn le, s tovább, és újra lépcsőn le, egy mély kriptába értünk, melynek poshat levegőjében fáklyáink inkább csak izzottak, mint lángoltak. A kripta legmesszebb végén egy szűkebb kripta tűnt elibénk. Falai a volthajtásig fölhalmozott emberi maradványokkal voltak bélelve, mint Párizs nagy katakombáiban. Így módon volt ékesítve e belső kripta három oldala. A negyedik oldalról a csontokat ledobálták, s azok keresztül kasul hevertek a földön, egy helyütt meglehetős nagyságú dombot formálva. A csontok széthányásával legképp csupaszon maradt falban egy még rejtettebb kripta, vagy fülke tárult elénk, mélységben mint egy négy láb, széltében három, magasságban hat, vagy hét. Ez, úgy látszik, önmagában semmiféle különös célt nem szolgált, csupán hézagot képezett a katakombák tetőzetének két óriási oszlopa között, s hátul kemény gránitból épült körfalaiknak egyike zárta el. Fortunato, fölemelve elködlő fáklyáját, hiába akarta fülke mélyébe pillantani. A gyöngefény nem adott módot rá, hogy a végét belássuk. Menj előre, mondtam, ebben van az Amontillado, ami pedig Luchresit illeti, ő ha tökör ahhoz. Vágott szavamba barátom, amint ingadozva lépett előrébb, míg én közvetlen sarkába hágtam. Egy pillanat alatt a fülke végén volt, s észrevevén, hogy a szikla hútját szegi, bamba zavarban megállott. Még egy pillanat, s már a gránithoz láncoltam. A gránitból két vaskapocs nyúlt ki, vízszintes irányban, mint egy-két lábtávolságnyira. Ezek egyikéből egy rövid lánc csüggött, másikból egy lakat. Dereka köré vetve a lánc karikáit, csak néhány másodperc műve volt a lakatot lezárni. Sokkal inkább meg volt lepve, hogy sem ellenálljon. Lehúzva a kulcsot, visszaléptem a fülkéből. Tapogasd meg, szóltam, a falat, meg kell érezned a salétromot. Bizony, nagyon nyirkos, még egyszer hat könyörgök, forduljunk vissza. Nem, akkor határozottan itt kell, hogy hagyjalak. De előbb kötelességemnek érzem megadni neked mindazt az apró figyelmet, ami módomban áll. Az Amontillado, nyögte ki barátom, még akkor sem mocsúdva bámulatából. Igaz, feleltem. Az Amontillado. Mi alatt e szavakat mondtam, az előbb említett csonthalmok között kotoráztam. Félrehányva őket, föltakartam egy csomó építőkövet és vakolatot. Ezzel a matériával és kőműves kanalam segítségével buzgón kezdtem befalazni a fülke bejáratát. Alig raktam le az első sorkövet, mikor észrevettem, hogy Fortunato mámora nagy mértékben elpárolgott. Az első jele ennek, ami hozzám jutott, halk, nyögő kiáltás volt a köreitek mélyéből. Ez a kiáltás nem vallott részeg emberre. Aztán hosszú és makacs hallgatás következett. Fölraktam a második sort, és a harmadikat és a negyediket. S akkor dühös láncverdesést hallottam. A hang percekig tartott, s addig én, hogy nagyobb beléptétellel hallgathassam, abba hagytam a munkát, és leültem a csontokra. Mikor végre az örgés alább hagyott, megint fölvettem a vakoló kanalat, s félbeszakítás nélkül fejeztem be az ötödik, a hatodik és hetedik sort. A fal ekkor majdnem egy vonalban volt a mellemmel. Újra szüneteltem, s föltartva a fáklyát kőműves munkám fölött, egy-két gyönge sugarat vetettem a belülre élő emberi alakra. Néhány hangos és éles kiáltás, egymás után, hirtelen szakadva ki a leláncolt figura torkából, szinte, mintha erőszakosan visszalökött volna. Egy rövid pillanatig haboztam, remektem. Kivonva tőrömet, elkezdtem ide-oda böködni vele a fülkében. De egy pillanatnyi gondolkodás megnyugtatott. Kezem a katakomba szilárd épület tömbjén nyugtattam, s elégedettség töltött el. Újra közelebb mentem a falhoz, s felelni kezdtem a kiáltozó üvöltéseire. Visszaekhóztam, segítettem neki, hangom túltett az övén terjedelemben és erőben. S amint ezt tettem, a kiáltó elcsöndesedett. Már éjfél volt, s munkám vége felé haladt. Befejeztem a 8., a 9. és a 10. sort. Elkészítettem a 11. és az utolsó sor legnagyobb részét is. S még csak egyetlen kő maradt, várva, hogy beilleszem és bevakoljam. Küszködtem súlyával, s félig meddig már a kívánt pozícióba helyeztem. De most a fülkéből halk kacagás tört elő, melytől égnek merett minden hajamszála. Utána nyomorúságos vinyogás következett, amelyben csak nehézséggel ismertem föl a nemes Fortunato hangját. A hang így szólt. Ha-ha-ha-hehehe nagyszerű tréfa, csak ugyan kitűnő bolondság. Pompásan mulatunk majd rajta a palazzóban hehehe a boros pohárnál hi-hi-hi. Az Amontilladónál, szóltam én, hehehe-hi-hi-hi igenis az Amontilladónál. De nem lesz már késő, nem várnak már ránk a palazzóban Fortunato grófnő és a többiek? Menjünk, jól van, mondtam, menjünk, az Isten szerelméért, Montresor, igen mondtam az Isten szerelméért. De ezekre a szavakra, hiába füleltem, nem jött válasz. Türelmetlen lettem, hangosan kiáltottam Fortunato, semmi felelet, újra kiáltottam Fortunato. Még mindig semmi válasz, a megmaradt nyíláson belöktem egy fáklyát, s hagytam, hogy beessen. Feleletképpen csak a csörgők harcsilingelése hallatszott. Gyomrom megfordult. A katakomba füllettsége tette. Siettem véget vetni munkámnak. Betuszkoltam az utolsó követ végleges helyzetébe. Bevakoltam, az új fal elébe visszahalmoztam a csontok régi bástyáját. Egy fél század óta halandó nem zavarta meg őket.